Brocasters. Brocasters.
Én szerintem nincs olyan hosszú távon, hogy kényelmesen úszkálsz. Akkor arra be fognak jönni erőszereplők, és elveszik tőled. Ez egy ilyen pillanatnyi idilli állapot, és mindig azt gondolom, hogy ha egy sodró folyóban, hogyha te haladni akarsz mondjuk egy csónakban, akkor gyorsabban kell, hogy evezzél, mint ahogy megy a víz. Ki kell találni, hogy mondjuk mi lehet az ügyfeleknek mondjuk egy év múlva, két év múlva egy jó megoldás. És inkább te találd ki, mert előbb-utóbb mindenre a versenytársak is rá fognak jönni. Úgyhogy ez élesen tart, és amíg ez összességében egy pozitív élmény és élvezed, addig egy jó játék.
Hogy aki ezt most hallgatja, hogyha csak ezt az utolsó blokkot, amit most elmondtál, ezt a monológot újra és újra és újra és újra meghallgatja, és elkezdi értelmezni, hogy ez mit is értettél ez alatt, vagy az ő cégére hogyan érvényesíthető, és elkezdi lépésről lépésre implementálni, mondjuk két év, kb. Azért, hogy egy év mire ezt végigcsinálja minimum valaki, akkor ez egy teljesen új céget fog eredményezni. Sziasztok, kedves nézőink és kedves hallgatóink! Itt egy újabb Business Boys Podcast epizód. Én Sándorfi Adrián vagyok, mai vendégem Illés József. Szia, Józsi!
Szia, Adrián! Sziasztok!
Józsi az IDBC nevű munkaerőközvetítéssel, fejvadászattal, IT contractinggal foglalkozó cégnek az egyik tulajdonosa, és azon kevés embereknek az egyike, akik visszatértek most így a Business Boys Podcastbe. Nagyon ritka az, hogy valakinek egy ilyen update adását csináljuk meg. Magunknak szoktunk ilyeneket csinálni, és te történeted, meg a te utad magában olyan inspiráló, hogy valószínűleg évente érdemes lenne egy Illés Józsi update-et csinálni. Egy éve, 2023. március 7-én jelent meg az az epizód, amiben a te történetet, illetve az IDBC történetét, amit a feleségeddel alapítottatok, dolgoztuk fel, és ott beszéltünk arra, hogy 3 milliárdos cégméretet ért el addigra az IDBC. 2022-es adat volt az, és 23-ban beszélgettünk erről. Most ott ülünk, kicsivel több, mint egy évvel később, hogy 5 milliárdot fogja súrolni a cégnek az árbevétele, ráadásul, hogy nem is egyszerű piaci környezetben, ami kifejezetten mondjuk a ti piacotokon is még extrán hatványozódott így ebben az elmúlt időszakban, és borzasztóan erős nemzetközi konkurens párbajjal. Tehát iszonyatosan nagyot tudtatok nőni viszonylag rövid idő alatt, és ez nem csak egy olyan növekedés volt ám, ami az árbevétel szintjén értelmezhető, hanem a cégnek az eredménytermelő képessége is jelentősen javult, és az a minőség, amiben szolgáltattok, az is javult, meg az a fajta diverzitás, hogy milyen területeken vagytok jelen, akár most az országhatárokon túli szolgáltatásról beszélünk, akár azokat az iparágokat, amiket meghódítotok, ezekről is beszélünk majd, hogy ezek mind nagyon sokat fejlődtek, hatékonyabbá vált a cég, és nagyon ritkán ülhet le az ember, a magamfajta ember egy olyan cégnek a vezetőjével, aki egy év alatt, másfél év alatt 2 milliárdos árbevétel növekményt ér el, vagy 5 milliárdos árbevételnél tart a cége, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és újból beszélgethetünk.
Hát köszönöm, hogy újra meghívtál.
Így van, és ugye kedves nézők talán nem tudják, de a Fel vagy véve podcast, ami a munkaerőpiacnak a meghatározó zászlóshajó podcastje, az szintén a mi együttműködésünkben készül. 2021 óta tart már a Fel vagy véve podcast, és azon ügyfeleink egyike vagy, akivel már nagyon régóta dolgozunk együtt, és nagyon sokat találkoztunk, és de nem ezért vagy itt, hanem azért, hogy arról a tényleges, nagyon-nagyon inspiráló sikerről beszéljünk, ami az elmúlt éveket jellemezte. Azoknak, akiknek nem lenne elég az, hogy munkaerőközvetítés, vagy pedig ez csak egy kicsit ilyen felületes lenne, vagy nem ismernék az IDBC-t, egy nagyon röviden elmondanád, hogy a te szavaiddal hogyan fogalmaznád meg azt, hogy miben vagytok jók, és mivel foglalkoztok ti?
Kétféle szolgáltatást csinálunk, leegyszerűsítve van 150 informatikus kollégánk, akiket nagy digitalizációs projektekre kölcsönadunk, ezt mi IT contractingnek vagy outsourcingnak hívjuk, és ez a zászlós hajója a cégnek. Ezt főleg nagy hazai bankok, utility cégek, SSC-k veszik igénybe, és a másik terület az pedig a munkaerőközvetítés, sikerdíj alapú szolgáltatás, fejvadászatnak is szokták hívni, és ebben az informatikai munkaerőközvetítés mellett pénzügyi, mérnöki és egyéb magasabb hozzáadott értékű fehér galéros szakember toborzásra foglalkozunk, több mint 50 fős toborzó csapattal, összesen 230-an vagyunk.
Már az is önmagában elképesztő, 230 fős szervezetet irányítotok, tehát hogy ebbe így belegondolok, már attól így megremeg a lábam. Tudom, hogy neked a A 3 milliárdról 5 milliárdra való eljutás az nem akkora sztori, mint ahogy én érzem, de azért ez a 230 fő plusz 2 milliárd, úgy általában az, hogy 5 milliárdos cég, ezek olyan szavak, meg olyan számok, amiket így a mi környezetünkben ritkán mond ki az ember, úgyhogy nagyon büszkék is lehettek erre. Büszke is vagy, ugye?
Nagyon büszke vagyok, és nyilván én azért értékelem a magunk fejlődését. Örök elégedetlenként mindig jobbak és többek szeretnénk lenni, de az egy nagyon jó érzés, hogy ez tényleg nem Ági és én, hanem így az egész csapatnak a teljes munkája, a teljes csapat eredménye. De erről majd lesz szó.
Pontosan, és bele is ugrunk, fejest is ugrunk ebbe a kérdésbe, mert arra invitáltalak téged, hogy fejtsük meg ennek a növekedésnek, és nem csak a számszerű vagy árbevétel szintű növekedésnek, hanem a minőségben, komplexitásban való növekedésnek, létszámban való növekedésnek a receptjét. Nyilván nem lesz egyszerű, de hogy nekem mindig az a misszióm ezzel a podcasttel, hogy adjunk olyan muníciót, ami leképezhető akár kisebb vállalkozások szintjére is, és azért szeretek veled beszélgetni, mert nem azt érzi az ember, hogy itt van egy multimilliárdos, vagy egy milliárdos cégnek a tulajdonosára, azt gondoljuk, hogy egy megközelíthetetlen, nagyon kemény ember, és veled meg abszolút könnyedén lehet beszélgetni, és nagyon-nagyon őszintén el is mondod azokat a hibákat is olykor, amiket elkövettetek, és készülvén erre a beszélgetésre, ugye mindig minden interjú előtt van egy előinterjú, nagyon sok izgalmas számadatot osztottál meg velem, úgyhogy majd ezek is valamennyire terítékre fognak kerülni, amennyit ki lehet ebből mondani. Na de ahhoz, hogy el tudjuk képzelni azt, hogy mi ez az 5 milliárd, ahhoz szeretném kérni segítségedet. Hogy néz ki ma Magyarországon ez a piac, amint te dolgozol? Kik szerepelnek rajta? Az IDBC mekkorának számít?
Ugye, ahogy említettem, két fő szolgáltatás, ez két külön piac egyébként. Minimális az, hogy egy cégen belül mind a két piacot valaki kiszolgálja. Egy-két ilyen versenytársunk van. Az IT contracting piacon ott gyakorlatilag ennek a kialakulása oda vezetett, hogy az informatikus hiányt klasszikusan a munkaerőpiacról hirdetésekből már nem lehetett megoldani. Vannak nagy projektek, mondjuk egy korbanki bevezetés, ami akár 5 évig is eltart, és speciális szakértelmet igényel. Ezért az ilyen digitális projektekre minden banknak megvannak a beszállítói. Ezen a piacon mi körülbelül a top 5 szereplők közé tartozunk. Nagyon nehéz megítélni, mert a versenytársaink nem csak T&M alapú erőforrás biztosítással foglalkoznak, mindenkinek van valamilyen még mellette, ahogy nekünk a munkaerőközvetítés, másoknak mondjuk egy fixáros SAP tanácsadás, vagy egy migrációs tanácsadás, vagy bármilyen szoftverfejlesztési képesség, és leginkább az mutatja, hogy ki mekkora ezen a piacon, hogy mennyi kontraktora van, mennyi szakembere van. Ezt viszont nem feltétlenül árulják el a cégek. De ott vagyunk a vezető cégek között, és amire büszke vagyok, hogy a banki területen szerintem ott még jobban az élmezőnybe tartozunk. Az elmúlt 10 év alatt sikerült egy speciális szakértelmet felépíteni, és arra is nagyon büszke vagyok, hogy nálunk nem fél év egy kontraktornak az életútja, hanem az átlagos élettartam az körülbelül 2-2,5 év.
Ez mit jelent az élettartam érték, ameddig vettek átszerződésben?
Átlagban van körülbelül 150 ilyen munkatársunk, és az átlagos időszak, amit nekünk dolgoznak. Tehát van, aki nyilván friss és nemrég kezdett, de ebben benne van az is, hogy van olyan kollégánk, aki már 9-10 éve a kezdetektől velünk van. Ennek az átlag valahol 2,5 év körül van. Ez hát egy kemény munkának az eredménye, hogy őket sikerült megtartani. Még talán az előző adásban említettem, hogy volt olyan évünk, ahol felvettünk 90 embert, és 60 lemorzsolódott, mert erős, kompetitív piac, a versenytársak, az ügyfelek elcsábították őket, úgyhogy a megtartási képesség is fontos.
Itt álljunk meg egy pillanatra, és akkor majd folytassuk innen a piacnak a megértését, de hogy az IT contracting ez azt jelenti, hogy veletek áll kapcsolatban, veletek áll szerződésben egy munkatárs, ők egyébként lehetnek adatelemzők is, ha jól sejtem, hogy ilyen business analisztak, vagy projektmenedzserek, vagy pedig programozók, és ti közvetítitek ki őket mindig különböző projektekre. Tehát, hogyha valaki 9 éve nálatok dolgozik, akkor valószínűleg már egy csomó munkahelyen megfordult, de végeredményben végig veletek át szerződésben.
Ez így van. Kényelmes, hiszen nem kell nekik új munka után captatni, hanem mi a relokációt ezt biztosítjuk, hogyha befejeződik egy projekt, akkor mi keresünk egy másikat. És hát van egy olyan kör, aki kimondottan nem szeret egy nagyvállalatnál dolgozni munkavállalóként, és ennek a részben freelancer ökoszisztémának a becsatornázása az informatikai ökoszisztémába az egy fontos szerep, és ez hárul az olyan kontraktor cégekre, mint amilyenek mi is vagyunk. Egy ilyen köztes szereplők vagyunk, akik a nagyvállalati ügyfeleket ezekkel a specialista szakértőkkel el tudják látni, és igazából mi abban vagyunk ügyesek, hogy folyamatosan keresünk a profiloknak megfelelő munkát, közben fejlesztjük őket, közösséget építünk, hogy ne menjenek el máshova, próbáljuk az egyedi igényeiket is kiszolgálni. A mi ügyfeleinknek ez pedig jó, hiszen semmilyen munkaadói teher, adminisztráció nem hárul rájuk, nagyon rugalmas formátum, hiszen hogyha elindul egy projekt, akkor nagyon gyorsan, sokszor pár nap alatt tudunk biztosítani ilyen szakembert. Ez egyébként az egyik kulcssikertényezője ennek a szegmensnek, és hogyha mondjuk egy speciális szakértelemre csak a projekt időszaka alatt van szükség, akkor nem kell utána tovább foglalkoztatni, hanem csak a projekt befejezéséig. Úgyhogy sok szempontból az ügyfeleknek ez egy nagyon kényelmes, rugalmas módszer. Van, akik sok-sok év alatt egy olyan stratégiát folytatnak az ügyfelek oldalán, hogy 5-6, akár több 10 ilyen beszállító céggel dolgoznak, és a belső szakemberállomány mellett folyamatosan ezt a külső pult használják. Vannak olyan bankok, akik például azt mondják, hogy a projektvezetést és az üzleti elemzést azt bent tartják, de mondjuk a fejlesztéstesztelést azt pedig a szállítóktól várják el. Van, aki más stratégiát követ, úgyhogy sokféle van, de egy a közös bennük, hogy egész egyszerűen az informatikai szakemberek piacán rengeteg olyan nis terület van, ahol vagy nem tudják fölvenni jó áron, jó időben a megfelelő szakembert, és ebből tudunk mi jól megélni.
Mondtad, hogy rugalmas ez az ügyfeleknek, de nektek aztán állatira nem rugalmas ez a dolog. Tehát, hogy ott van állományban 150 ember, IT-sok, akik nem egy bolti eladó bérét keresik meg, és ez egy állandó kapacitás kérdést eredményezhet szerintem, hogyha most már egy kicsit akár beleismertünk a hatékonyság kérdésbe, hogy nektek egyfelől folyamatosan rendelkezésre álló kapacitással kell rendelkezni ahhoz, hogy meg tudjátok nyerni a projekteket, és azt tudjátok mondani, hogy tessék, itt van 9 nap alatt vagy 7 nap alatt tudunk hozni munkatársakat egy pozícióba. Másik oldalról meg, hogyha nincsen kapacitás, akkor ezeket nem nyeritek meg, viszont hogyha véget ér egy projekt, amitől ugye felszabadul megint a kapacitás, akkor meg rajtatok lesz egy nyomás, hogy ezeket az embereket minél gyorsabban ki kell közvetíteni, hiszen különben a bér rá titeket nyom, és nem tudtok rajta árés sem keresni.
Pontosan megfogalmaztad ennek a nehézségét, hogy miért nem könnyű erre a piacra belépni. Azt gondolom az ember, hogy könnyű, hiszen T&M-be adod ezeket az embereket.
Mi az a T&M? Bocsánat.
Ez a napi díjas konstrukció. Aha. Tehát egy ügyfél fizet egy napért mondjuk 150 ezer forintot egy senior projektvezetőért, a projektvezető kerül 100 ezer forintba, vagy 120-ba, a kettő közötti különbség az a gross margin, gross profit, amit realizálunk az adott ügyleten, és hogyha mondjuk full time dolgozik, akkor szorozd be 18-20-szal egy hónapba, és kapsz 600-800 ezer forintot is akár marginként, tehát ez jól hangzik. Viszont az ügyfelek azt gondolják, és igazából azt szeretnék, és nekünk erre kell szolgáltatást felépíteni, hogy náluk megjelenik egy igény, körbenéznek a szállítók között, és biztos nekik elfekvőbe a bencsen ott ül pont annyi, pont olyan szakember, akit csak ittak be kell illeszteni a projektbe, és nagyon sok esetben edukálnunk kell az ügyfeleinket is ebben a tekintetben, hogy ez nem így működik, mert hogyha munkanélkül ülnének a bencsen, és csak fizetnénk a költséget, akkor az egy óriási állóember költség lenne, amitől nem lenne nyereséges a vállalkozás. Ezért mi ezzel a 150 fős pulla játszunk, tehát tudjuk, hogy ki mikor fejezi be a projektjét, és a jövőben mikor tud egy hasonló projektre, ahol ugyanolyan kompetenciára van szükség átmenni, illetve van egy nagyon erős toborzói csapatunk, akik képesek arra, hogy egy még nagyobb aktív pult fenntartva az adott kompetenciákban, legyen ez egy projektvezető, vagy egy fejlesztő, vagy egy cloud engineer, őket felkutatják, megbeszélik velük, hogy milyen feltételek mentén váltanának, mikortól szabadulnak az adott projektből.
Ez a klasszikus fejvadászat.
Igen, csak addig nem vesszük fel ezeket a kollégákat, amíg gyakorlatilag az ügyfelek részéről nem jön az igény, viszont ha jön az igény, akkor mi nem a nulláról kezdünk el keresni, hanem már van egy jó pár olyan szakember, akit előzetesen megszólítottunk, és nyilván először hozzájuk fordulunk, úgyhogy itt a rugalmasság és a gyorsaság az egyik versenytényező.
És mit tudtok ti tenni, most azon túl, hogy rugalmasság, meg gyorsaság, meg jó toborzó csapat, mit tudsz azért tenni, hogyha azt látod az Excel tábla végén, hogy X az eredményességetek, vagy akár ezen a szektoron, és hogy te ezt javítani akarod. Ha ennek most a profit részét nézzük, hogyan tudsz ezen a területen eredményt javítani? Hiszen ez egy ennyire ilyen nehezen kiszámítható.
Hát igazából három pontot említenék. Maga az üzleti modell viszonylag egyszerű, mert van egy bekerülési költség, az előbb említett példánál kerüljön 120 ezer forintba egy napi díjas alapon egy napja egy jó senior projektvezetőnek, és 150 ezer forintra el tudom adni. adja magát az ötlet, hogy az egyik pont az, hogy megpróbálok emelni az ügyfélnél, hogy a 150 helyett 180 ezer forintot fizessen,
igen.
Ezzel nőne a margin. Ugye ezek az ügyfélszerződések általában keretszerződéseken alapulnak, ezek éves keretszerződések, és gyakorlatilag ebben az egyes pozíció típusokra kategóriák vannak szenioritás alapján meghatározva, és nem egy alkú része az, hogy most mennyire adok egy embert, hanem abban a kategóriában előre rögzítettek. És ezeket a rögzített keretszerződéses árakat nagyon nehéz megemelni. Ez nem egy automatikus inflációkövetés, vagy a piaci hatásokat nagyon nehéz végigvinni, és sokszor akár egy egyéves tárgyalási ciklusnak is az eredménye, úgyhogy ez az egyik módja, de ez nehéz az ügyfelek felé érvényesíteni. A másik része, hogy keresek a 120 ezer forintos napidíjas projektvezető helyett egy olyat, aki 110-be kerül, vagy 100-ba kerül. Minél lejjebb megyek, és nő azáltal a marzsom, és alacsonyabb a bekerülési költségem, annál nagyobb a kockázat, hogy a piaci realitásoktól elszakadok, hiszen azért nem véletlenül keres 120 ezer forintot, vagy akár még többet egy szenior projektvezető, más is ennyit ad neki, vagy többet. Ezért, hogyha alacsonyabb szinten találok szakembert, ő nem biztos, hogy az a szenioritás lesz, ott pedig azt kockáztatom, hogy nem fog megfelelni a megbízónak, és ha még át is megy egy interjú, mert valamit mindenki benézett, akkor magán a projekten fog, nem tud megfelelni. Úgyhogy ebben ez a kockázat. És a harmadik pont, amivel én tudok profitot bentartani, hogy ezek az embereknek a lemorzsolódását próbálom minimalizálni. Erről meséltem az előbb. Itt gyakorlatilag azt kell megoldanod, hogy ő egy olyan inspiráló közegben dolgozzon, hogy igazából alig látod, és mégis elhiggye azt, hogy az IDBC-nek a része, részt vegyen a meetupokon, legyen élő kapcsolata a vezetőivel, szakmai fejlődésben, legyenek közös CSR programok, amiben egy társadalmi felelősségvállalása meg tud nyilvánulni, és igazából úgy kell őket menedzselni, fejleszteni, hogy tényleg nagyon ritkán találkozunk velük, mert ők vagy otthon, vagy pedig az ügyfélnél dolgoznak, ebben ez a nehézség.
Nagyon nehéz. Ez talán a legnehezebb része, azt gondolom, hogy az elmondottakból, hogy úgy fenntartani egy vállalati kultúrát, hogy nem veled dolgoznak napi szinten, ez elképesztően bonyolult, úgyhogy sok sikert mindenkinek, aki erre a piacra kívánkozik lépni, valószínűleg. Kicsit belementünk az IT contractingba.
Ez volt az IT contracting része,
és
igen.
A másik résznél szintén a piaci hatásokat, piaci környezetet vizsgálva, a konkurenciát vizsgálva, hol helyezkedik el az IDBC?
Ez a munkaerő közvetítési piac. Itt idén a top 10-es listába kerültünk be, és itt is megkülönböztetném azt, hogy most mennyire nisszegmásról beszélünk. Mi az IT munkaerő közvetítésből jövünk, és ez mellé építettünk az elmúlt néhány évben, ez nem olyan hosszú, mert 20-20 óta foglalkozunk közvetítéssel, és nem informatikai munkaerő közvetítéssel pedig 2-3 éve, tehát igazából ez alatt
friss terep,
és hát nyilvánvalóan ez mellé azt ismertük fel, hogy bizonyos ügyfeleket nem csak informatikusok érdekelnek, és őket ki kell szolgálni mondjuk egy jó pénzügyessel, van akinek egy mérnökkel, valaki egy CFO-t, vagy bármilyen más vezetői pozíciót keres, és ahhoz, hogy az ügyfelünket teljes körülön ki tudjuk szolgálni, szükség van ezekre a toborzási képességekre, így létrehoztunk 4 üzletágat, abból egy toboroz az IT contractingos megbízásokra, van egy IT fejvadászat, van egy shared service centerek, és finance területre toborzó csapatunk és egy mérnöki toborzó csapatunk. Ez a 4 van, ami gyakorlatilag most a toborzási munkánkban differenciálódott. Itt kiemelkedik a Hész és a Randstad a teljes mezőnyből, a méretüknél fogva, és gyakorlatilag néhány multinacionális cég követi őket, és néhány hazai cég ebben a top 10-es mezőnyben, köztük mi is, mindenkinek megvannak a maguk erősségei, igyekszünk fejlődni azokon a pontokon, ahol eddig nem voltunk annyira jók, vagy nem voltunk annyira jelen. Nekünk az IT mellett meg kellett tanulni a mérnöki toborzást, meg kellett tanulni a finance toborzást, rá kellett jönni, hogy a shared service centerek világa teljesen más, viszont pont néztem készülve a beszélgetésünkre, hogy ebben a nem informatikai területben mondjuk 88%-ot nőttünk csak a tavalyi évhez képest, és új szakmai területek, hál' Istennek, szépen kinőttek. Ez egy mindenképpen örömteli, hiszen a növekedésnek nem csak összességében nézzük az árbevétel vonatkozását, hanem hogyan tudjuk stabilizálni a céget, és nyilván ez jó hatása van a profit termelő képességre is, hogyha már beállt, érett működés, ha pedig befektetsz, akkor az elején a profitodat fekteted ebbe be, és majd fogunk erről beszélni, hogy mennyi minden történt az elmúlt 1-2 évben, ezzel mi is szembesültünk. Akár egy menedzsment sorcserére, hogyha
most
gondolok.
Most fogok erről beszélgetni, pont ezt szeretném behozni, mert ugye 2021 óta ismerlek téged, és nyilván a munkakapcsolatunk miatt is, de végigkövettem az elmúlt időszakban a kommunikációtokat, látszott kifelé elég alaposan, hogy folyamatosan azt mutatjátok, hogy új, szeniorabb, nem